Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A német gazdaság bajban van, recesszió több negyed év óta, sztrájkok, egy kulcságazat, a német autóipar erődése, kínai kihívással szemben, politikailag pedig egy nehezen összetartható, önellentmondásokkal teli koalíció és egy erősödő radikális jobboldal. Két részes sorozatban Kántor Bandi barátommal megnézzük, hogy mi okozta és okozza mindezt, és amint hallani fogjátok, arra a konklúzióra jutunk, hogy azért szeretnénk mi úgy bajban lenni, mint a németek.
Picit a hírek mögé nézünk, és megpróbálunk témákat úgy feldolgozni, hogy nem az aktuális headline-ok viszik az irányt. Azért is mondom ezt, mert a mostani téma talán még fontosabb ebből a szempontból, hiszen hogyha végignézzünk a headline-ok között, akkor olyanokat látunk az elmúlt időszakban, mint nem bír felállni a padlóról Németország, a német kilátások nem túl fényesek, gondban Európa egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb gazdasága, és a többi, és a többi. És azt beszéltük meg Pogácsa Zoltánnal, hogy ennek a műsornak az lesz a címe, hogy szeretnék én úgy bajban lenni, mint a németek.
Igen, tehát, hogy egy oldalról van ez a narratíva, hogy itt Németország nagy bajban van, az Economist konkrétan Európa beteg emberének nevezte a németeket, aminek ugye azért van egy előtörténete, hiszen egyszer már voltak ők Európa beteg embere, és konkrétan az Economistnál, és az ugye a 90-es évek volt. A német újraegyesítés után volt egy rosszabb periódus, amikor volt egy nagy vita, hogy na akkor miért vannak bajba, és ebben már nem szeretnék belemenni, mert ez ma már kevésbé érdekes, hogy az a vita miről szól, de aztán utána szépen csöndben ez így elpárolgott, és akkor ugye a 2000-es évek környékén pedig egyértelműen a német gazdaság nagyon jól ment, tehát hogy az eurózónának a nyertese volt Németország, ez nem kérdés. Mondjuk 2000-től olyan 2017-ig nagyjából Németország az eurózónából profitált, óriási külkereskedelmi többlete volt, és gyakorlatilag annak a korszaknak Németország egy nagy nyertese, és akkor valami elindul 2017-ben, vagy akkorra beérik, ki tudja, de azt mutatják az adatok, hogy 2017 óta Németország gyakorlatilag szinte semmit nem fejlődik, amire ugye az a narratíva sokak számára, akik nem szeretik a jelenlegi német kormányt, ugye jelenlegi német kormány ez egy úgynevezett jelzőlámpa koalíció, tehát hogy benne vannak a piros szocdemek, a sárga liberálisok és a zöldek, ezért hívják jelzőlámpa koalíciónak, közlekedési lámpa. Akik nem szeretik ezt a koalíciót, főleg a jobb oldalon, azok ugye azt szokták mondani, hogy most Olaf Scholz kancellársága alatt elakadt ez a gazdaság, de az a helyzet, hogy ez már 17 óta így van, tehát jóval bőven a mostani koalíció előtt gyakorlatilag a német gazdaság már bajba került, és hát ugye azért mondtuk ezt, hogy szeretnénk mi úgy bajba lenni, mint Németország, mert hát persze itt lehet arról beszélni, meg cikkezni, hogy úristen, mekkora bajban van Németország, de hát hogyha azért valaki elmegy Németországba, él Németországban, ismeri Németországot, akkor azért ez még mindig a világ egyik legfejlettebb országa, és hát mondjuk főleg innen Magyarországról azt mondani, hogy mekkora bajban vannak a németek, az elég ironikus, hiszen a magyar életminőségnél nyilván továbbra is léptékekkel jobb helyzetben van Németország, de ahogy ezt majd ebben a beszélgetésben remélem kifejtjük, azért a jövő az sok szempontból nem olyan biztonságos már Németország számára, mint volt itt hosszú időn keresztül, tehát vannak olyan szerkezeti és nagy léptékű változások, amelyek óriási kérdőjeleket vetnek fel a német modell számára.
Igen, ezt jó, hogy mondtad egyébként, hogy a nem olyan biztonságos, mert szerintem ez lehet itt a kulcs szó. Ha nézem az általad is átküldött adatokat és grafikonokat, én néztem ezt a 2017-es fordulópontot, és megmondom őszintén, hogy csak mondjuk a GDP vagy a gazdasági növekedési grafikon alapján nem látom ezt a 2017-es fordulópontot. Azt látom, hogy voltak kisebb fennakadások, de ezek korábban is voltak, tehát a 2012-ben például. De alapvetően a trend vonalat, hogyha megnézed, akkor igazából 2019-ben, illetve 2020 első negyedévben történik az igazi változás, és az egyértelmű COVID hatásnak tűnik. Utána pedig viszonylag gyorsan helyreállt, én azért összevetném egy pár más európai ország grafikonjával ezt. Nyilván a krízis előtti trendvonalat nem tudja elérni, de azt mondanám, hogy rendben, egy lassulást látunk a GDP-ben, de hogy ez mennyire nagyon nagy baj, illetve hát laposodik a grafikon 2022-23-ban, és azért azt ne felejtsük el, hogy a választások után, 2021 volt, hogyha jól emlékszem, ugye most a választások után még jó sokáig vitatkoztak azon, sőt, mi több bizonyos területeken újra választásokat kell tartani a szövetségi tartományokban, mert ugye Németország az mint olyan, mint az Egyesült Államok különböző országoknak a szövetsége. Szóval, hogy az Ampel által is említett Ampel koalíciónak nagyon sok problémája van, nyilvánvaló, és talán az a jó kifejezés a német helyzetre, hogy az a biztonsági pálya és az ütemes és kiszámítható növekedés, na az megszűnt.
Igen, tehát hogy ez, ebben igazad van, és ráadásul ugye az ábra, ezt majd mellékelni fogjuk a beszélgetés szabsztekébe, ugye ez azért egy logaritmikus skála, tehát hogy itt a növekedés üteme, ami látható ezen az ábrán, de azért én azt gondolom, hogy ezen az ábrán az látszik, hogy valahol, hogy 2017-ben valami megtörik, és ahhoz képest onnantól fogva gyakorlatilag, mondom, logaritmikus skála, de ez innentől fogva jobbra tart, és nem pedig fölfelé. Ez még mindig azt jelenti, hogy Németország nincs igazán durván bajban, bár ugye most az utolsó pár negyed évben azért most már recesszióban van, de ez még mindig, meg hát, hogy mondjam, az inflációs hullám miatt a német életszínvonal az a legnagyobbat esett gyakorlatilag. Azt hiszem egy volt még a második világháború után, ami ekkora volt, ez 1970-es évek óta nem volt olyan infláció, mint az elmúlt években volt. Ugye ezen már túl vagyunk, de ez az inflációs hullám, ami Magyarországon is volt, az gyakorlatilag Németországban is elérte, és hát egészen a második világháború óta a legnagyobb reálbér csökkenés volt 2022-ben az inflációs hullámnak köszönhetően, tehát hogy a magas infláció és a bérek alacsony növekedése az azt hozta, hogy 2022-ben volt nem volt sok egyébként csökkenés, tehát általában a német bérek azok jelentősen nőttek, majd a Substackben meglátja, aki szeretné az adatokat látni. Az 50-es években kifejezetten ilyen 10-15%-os növekedések voltak, majd a 60-as években még mindig voltak ilyen 5-10%-os reálbér növekedések, és aztán utána ez így szépen lassan, alacsony, ilyen pár százalékos reálbér növekedésekké válik, és nagyon-nagyon ritkán voltak Németországban negatív reálbérek, de ahhoz a mondjuk körülbelül 6-7-8 olyan év volt, ahol reálbér csökkenés volt, és ez a második világháború után Németországban, és ezek közül egyértelműen a legnagyobb csökkenés az 2022-ben volt az inflációs hullámnak köszönhetően, és mondom, hogyha az utána következő recessziót is hozzáadjuk, akkor szerintem azért az kijelenthető, hogy az elmúlt években valami baj van Németországban, és akkor igazából annak kellene utána mennünk, hogy mi okozta ezeket. Ugye az inflációs hullám az egyszerű része, hiszen az inflációs hullám az gyakorlatilag mindenhol nagyjából ugyanazokból az okokból adódott első számú tényező, ugye Ukrajna-orosz inváziója. tehát az energiaárak, amik döbbenetesen fölmentek, ugye ne felejtsük el, hogy Németország, ahogy Magyarország is igazából az orosz fosszilisekre bazírozott, tehát az volt a terv, hogy északi áramlat 1, északi áramlat 2 keresztül, ők majd olcsó orosz gázt hoznak be, és erre alapozva működik majd a német gazdaság, és akkor közben ez a zöld átállás, a nukleáris erőművek kivezetése, és a zöld átállás az egyre inkább, ugye náluk még a szén aránya relatíve nagy volt, és akkor szépen lassan csökkentik a szenet, és egyre nagyobb lesz a fenntartható energiának az aránya, és akkor így valahogy menedzselhető ez a zöld átállás. És hát ugye ebben nagyon sok minden keresztbe tett, tehát ugye az első az, hogy az orosz gázára nagyon felment, meg ugye általában a gázára nagyon felment, és hát ugye ne felejtsük el, hogy az északi áramlatot pedig hát fölrobbantották, hogy kicsoda pontosan, ez egy vitatott tény. Ugye hosszú ideig evidensnek vették, hogy az oroszok, de most már inkább úgy tűnik, hogy az ukránok robbantották fel, szóval a jó Isten tudja, ezt majd egy idő után valaki eldönti, hogy ki robbantotta fel, de minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy Németország az északi áramlatokon keresztül nem fog jó ideig orosz gázhoz jutni.
Oké, folytassuk innen szerintem, mert pont elértünk arra a részre, ahol azt fejtegetted, hogy mik az okai ennek a megtorpanásnak, a gazdasági növekedés megtorpanásának, illetve hogy milyen hatásai vannak társadalmilag, itt a béreket emlegetted, úgyhogy Németországról beszélgetünk ebben az adásban.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Témánk tehát Németország és a német gazdaság, hogy mennyire van bajban. Itt a bérekkel kapcsolatban, illetve a társadalmi gondokkal kapcsolatban, ugye mondtad, hogy a reálbér növekedés az lényegében soha nem volt akkora mínuszban, tehát olyan csökkenés nem volt még, mint 2022-ben, bár ugye ennek már voltak előjelei 2020-ban is, és hogyha valaki követte a német belpolitikát, meg társadalmi változásokat, akkor láthatja, hogy sztrájkért sztrájkot. Ugye a legnagyobb és legerősebb szakszervezetek és szakszervezeti rendszer Németországban van, hát egymást érték nem csak a légiipari, de például a vasúti sztrájkok is, a legutóbbinak annak most lett vége, ami egyszerűen megnyomorítja nagyon sok mindenkinek.
Vasút, repülőtéri munkások, az IG Metall, ugye a feldolgozóipar, orvosok, bankok dolgozói, ilyen sok sztrájk évtizedek óta nem volt Németországban.
Igen, és ahogy emlegetted, tényleg az egyik ugye az ukrajnai helyzet, az orosz-ukrán háború, az energivende, ami ugye a zöld átállás, és ide beletenném ezt ilyen altémának, hogy a legnagyobb bázist jelentő autóiparnak az energivendével együtt, annak a filozófiájában, de már korábban megkezdődött átalakítása az elektromos meghajtásra, és a harmadik, ami szintén ugye ehhez kapcsolódó, az Kínának a szerepének a megváltozása. Tehát egy beszállító, piaci kereskedelmi partner, aki import partner volt alapvetően, és itt az autóipar nagyon fontos szerintem, abból egy riválissá vált. Ugye erről beszéltünk a BYD kapcsán, hogy hát egészen meglepte Európát, és főleg Németországot az erő, amit fel tudott mutatni ebben a technológiában és ezen a piacon Kína. Úgyhogy hát mindez együtt azért tényleg jelent problémákat, és az recseket ropoghat. De ez a 2017, ez nagyon érdekes számomra, mert hogy mi az, ami szerinted akkor elkezdődött, vagy ezekből már akkor látszott, és mostanra erősödött fel?
Itt szerintem van egy ilyen retrospektív történet, tehát hogy az elmúlt évtizedekben, amikor nagyon úgy nézett ki, hogy Németország jól megy, akkor bizonyos dolgokat elmulasztottak, egész konkrétan a humán és fizikai infrastruktúrába való fektetést, és van a jelen és a jövő problémája, amit viszont ugye az előbb fejtettél ki, hogy a zöld átállás és Kína, kisebb részben Oroszország, tehát ez a jelen és a jövő problémája, de ugye a 2017-es sztori azt szerintem még arról szól, és a németek erről nagyon sokat beszélnek, hogy ami kívülről nagyon jól nézett ki, Angela Merkelnek az időszaka, kétségtelenül akkor gazdasági növekedés volt Németországban, teljes foglalkoztatás, ahogy mondtam, Németország az eurózóna nagy nyertese, oda vándorolnak egy csomó más európai országból, tehát így elsőre jól néz ki, de valójában az történt, hogy és akkor hozzuk be egy újabb tényezőt, ami mindig nagyon fontos a német gazdaságpolitikában, ez a fiskális konzervativizmus, és egyébként monetáris konzervativizmus is, tehát ami ugye azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott költségvetések kellenek, nem szabad többet költeni, mint ami bevételünk van, tatara-tara. És ez valójában azzal járt, hogy a német infrastruktúra és humántőke elamortizálódott. Erről ugye Magyarországon óriási viták vannak a tekintetben, hogy ugye Magyarországon Angela Merkel sok szempontból a magyar, mondjuk ellenzékiek számára egy ilyen etalon volt, hogy ilyen a szimpatikus konzervatív, a mérsékelt konzervatív Angela Merkelt nem szabad bántani, és hát valójában, hogy mondjam, Angela Merkelnek nagyon sok előnye volt, tehát nyilvánvalóan politikailag a Merkel éra az egy harmonikus, a konfliktusokat inkább egy békés mederbe terelő, és egy ilyen mindenfajta érdekeket harmonizáló időszak volt. Angela Merkel kétségtelenül nagyon jól vezette Németországot is, és Európának is egy ilyen meghatározó figurájával vált, tehát hogy sok jót lehet mondani Angela Merkelről, de egyébként sok rosszat is lehet róla mondani. Például ugye az eurózóna válságának félrekezelése Nicolas Sarkozyval együtt, ez teljesen egyértelműen Angela Merkelhez kötődik. Ez még csak azt sem akarom mondani, hogy az ő hibája volt, hiszen gyakorlatilag örökölt egy olyan struktúrát, ahol az európai nagybankoknál halmozódtak fel a rossz államadósságok, és annak a színfala előtt, hogy ők most kimentik Görögországot, kimentik Spanyolországot, Írországot, Ciprus, stb. Gyakorlatilag kimentették a Deutsche Bankot, meg az ING-t, meg a BNP Paribas-t, tehát hogy ezért ráerőltettek a dél-európai országokra megszorításokat. Ez egy csúnya történet, tehát ennek a lecsapódása az volt, hogy Észak- és Dél-Európa között azért egy hosszú évekre egy nagyon erős, hát ilyen ellenségeskedés alakult ki, de hát igazából nagyon más nem tudott volna Angela Merkel csinálni ezen a ponton, mert ha akkor hagyja bedőlni ezeket a bankokat, akkor az sokkal mélyebb lett volna a válság, tehát tulajdonképpen erre azt tudom mondani, hogy itt egy kényszerben volt Angela Merkel, de ami már egyértelműen az ő felelőssége, hogy Németországban a befektetések ebben az időszakban az infrastruktúrába és a humántőkébe azok elmaradtak. Tehát abból adódóan, hogy volt ez a fiskális konzervativizmus, ne költsön az állam sokat, ezért az volt, hogy tényleg, amit ugye Schmidt Mária mondogatott Magyarországon, és akkor ugye kinevették, hogy nagyon gyenge például a mobilhálózat, meg az internet, vagy már nem is tudom mit mondott, egy törött óra is kétszer egy nap jól mutatja az időt. Ezekben a dolgokban valójában Schmidt Máriának igaza volt. Tényleg az van, hogyha valaki elmegy Németországba, de hát erre adatok is vannak. Tehát, hogy az internetes sebesség, az internetes lefedettség, de az autópályák állapota is sokkal rosszabb már, mint volt évtizedekkel ezelőtt. Tehát az a nagy, híres német autóbán rendszer az ma nem felel már meg a szükségleteknek. A vasúti rendszer egyfolytában baj van a Deutsche Bahnnal, tehát olyan késések vannak, hogy a svájci vasút kitiltotta a késő német vonatokat, nem fogadja, mert olyan sűrűn késnek már a német vonatok. Tehát amit így Németországról régebben gondoltunk, hogy ott minden olyan precíz, megbízható, jó minőségű, az már egyáltalán nem igaz. Tényleg csak el kell menni Németországba, nekem az utóbbi években rengeteg ilyen tapasztalatom van, hogy kijutni a repülőtérre Berlinben, nem mennek a vonatok, elakadnak, át kell szállni, órákba telik becsekkolni a repülőtéren, konkrétan az Alexanderplatzon nincsen térerő, tehát hogy próbálok mobiltelefonálni az Alexanderplatzon, és nincs térerő Berlin kellős közepén. Tehát, hogy tényleg elég szörnyű tapasztalatok vannak, és ez azért van, és ugye ugyanez a humántőkében is. Tehát, ahogy nálunk a PISA eredmények mindig sokkot okoznak, és utána hónapokig beszélgetünk arról, hogy a mi PISA eredményeink mennyit romlottak, Németországban is ugyanilyen PISA sok van, tehát a humántőke is leamortizálódott, és az infrastruktúra is, És hát ugye a konkrét ellenpélda az meg ugye Kína, ahol ugyanez alatt az idő alatt döbbenetesen nagy infrastrukturális fejlesztések voltak, ugye 36 ezer kilométer gyorsos utat építettek meg, ami sokkal gyorsabb, mint a német ICE rendszer, a kínai internetes sebesség az léptékekkel jobb, mint a német, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye a híres eset, amikor Berlinben 10 éven keresztül képtelenek voltak átadni egy repülőteret, tehát hogy az ország fővárosának nem volt rendesen megoldva, szerintem ma sincs egyébként a repülő összeköttetése, miközben Kína már a harmadik ilyen gigantikus repteret adját csak Pekingben, nem is szólva az ország többi részéről. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a kínai befektetéseket a infrastruktúrába, és hát ugye nyilván ez a humántőke is kell, tehát ahhoz, hogy Kína ilyen elképesztő exportőr legyen, ez nem ment volna humántőke fejlesztés nélkül. Tehát amíg ezeket Németország leamortizálta, addig Kína pedig befektetett, és hát ez a fiskális konzervativizmus, ez most már alkotmányban van vésve, tehát hosszú idő óta van egy alkotmányos rendelkezés, megjegyzem Magyarországon is, csak már elfelejtette mindenki, és Magyarország ezeket sose tartja be, hogy egy bizonyos százalékánál a GDP-nek nem lehet magasabb az államadóság, ergo folyamatosan kiegyensúlyozott költségvetéseket kell csinálni, ami egyébként ugye nagyon felelősen hangzik elsőre, de valójában közgazdasági értelemben ez egy iszonyatosan felelőtlen dolog. Ha gondolod, ebbe egy kicsit érdemes lenne belemenni, hogy miért felelőtlen az, ami ilyen felelősnek hangzik, a kiegyensúlyozott költségvetés és az alacsony államadóság, még teljesen logikusan úgy hangzanak, mint hogyha felelősek lennének, de hogy odáig mennék, hogy Adolf Hitler hatalomra jutását is nem kis részben a kiegyensúlyozott költségvetések okozták.
Jó, folytathatjuk ezzel, aztán utána megnézzük azt, hogy mi okozza ezt a fajta, tehát mi az eredője annak, hogy ennyi probléma egyszerre jelentkezik. Ugye próbáltunk itt ilyen nagy trendeket megvilágítani, de én még behoznám a bevándorlási politikát ide, már csak azért is, mert ugye ezt rögtön beszokták a hírekben, főleg a blikkfangos hírekben hozni, hogy persze, mert nem tudnak megküzdeni a bevándorlókkal. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, és ahogy hogy alakult át a társadalmi felfogása és a politika, és például az AfD, tehát ugye ez a mi, ez az alternatíva Németországért pártnak az előretörése, főleg a keleti volt NDK-s blokkokban, ami most óriási probléma politikailag Németországban. Ez is valószínűleg ennek köszönhető, hogy hát ugye kik a hibásak mindezért, amíg Németországban minden rendben volt, amíg nem engedtük be a más színű embereket. Tehát nagyjából ez a mondás, direkt sarkítottam, úgyhogy van mivel folytatni, maradjatok velünk. Németországgal foglalkozunk tehát, német gazdasággal, kilátásokkal. Sok minden szóba került, szerintem azért beszéljük meg ezt, amit felvetettél, államháztartással kapcsolatos helyzetet, mert hát ez most különösen égetően fontos Magyarország számára is. Itt eléggé komoly recsenések látszanak itthon, és mint mondtad, Magyarországon is érvényben lenne ez. Szóval, hogy miért gond ez?
Azért gond, mert ugye sokan csak azt látják, hogy milyen nagy baj az, hogyha elszáll a költségvetés, és a költségvetési hiány vannak évről évre, akkor nyilván az ugye azzal jár, hogy minden egyes költségvetési hiány az hozzáad az adóssághoz, és akkor az adósság GDP aránya az romlik, nő, és ugye itt a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan az valami olyas valamit mond, hogy hát egy ponton túl olyan kockázatossá válik az állam, aminek nagy az adóssága a GDP-hez mérten, hogy az állam csak nagyon drágán tud kibocsátani innentől fogva állampapírokat, tehát hogy a saját finanszírozására olyan hozamot várnak el a befektetők, ami már tehát magas kockázat, magas kamat, hogy túlságosan drágává válik az állam finanszírozása. Most ezzel az a baj, hogy kétféleképpen lehet valójában államháztartási hiányokat csinálni, meg eladósodni. Az egyik az, amikor hülyességekre költünk, vagy nem szedjük be az adókat. Tehát, hogy azt is lássuk be, hogy az egyik lehetséges oka egy költségvetési hiánynak az nem az, hogy az állam túl sokat költ, hanem az, hogy nem szedi be az adókat, és egyébként Görögországban ez történt. Nem igaz az, hogy a görög állam túl sokat költött volna. Ezt a könyvemben is bemutattam, de egyébként nagyon könnyen bárki ellenőrizhet egy sima Eurostat megvizsgálásával, hogy soha igazából a görög államnak a kiadási oldala nem, hogy magasabb nem volt az uniós átlagnál, vagy Németországnál, hanem alacsonyabb volt. Görögországban kifejezetten az okozta az eladósodást, hogy nem tudták beszedni az adókat, főleg a hajózási szektorból, meg az oligarcháktól, meg innen-onnan. A másik lehetőséget, hogy hülyeségekre költenek, tehát, hogy órán száján folyik ki a pénz, Ugye ez volt Magyarországon 2005-2006 környékén, tehát hogy senki nem tudta hova, hogy Magyarország egyszer csinált egy 11%-os államháztartási hiányt, azt hiszem 2006-ban. Ez a tipikusan folyik el a pénz. De ezek nyilvánvalóan rossz dolgok, ugyanez folyt Argentínában, hogy ilyen populista baromságokra költöttek politikusok. Tehát én tök értem azt, hogy amikor elszáll a költségvetés, egyébként Magyarországon jelenleg az elmúlt években inkább azért száll el a költségvetés, mert nem tudják megint csak nem tudják beszedni az adókat. Recesszió, áfa bevételeket nem tudták beszedni, stb. Tehát, hogy most nem menjünk bele a magyar helyzet elemzésébe. Én értem azt, amikor valakik nagyon nagy problémának gondolják az államháztartási hiányt és az adósságpályát. Csak ebből nem az következik, hogy az a megfelelő megoldás, hogy akkor mindig legyen kiegyensúlyozott a költségvetés, hanem az a megfelelő megoldás, hogy azt kell ellenőrizni, hogy az állam ne költsön hülyességekre, és szedje be az adókat. De ettől még lehet hiány, sőt, kell is legyen, hogy hiány. Például ugye az egész keynesiánus közgazdaságtan az azt mondja, hogy amikor válság van, akkor az államnak az a feladata, hogy deficitet csináljon, bármennyire furán hangzik, mert ugye miről szól egy válság? Egy válság arról szól, hogy a magángazdaságban nincs elég kereslet. Tehát a magángazdaság szereplői egymástól nem vásárolnak. Ilyenkor az állam tud vásárolni, és ezzel beindítani a keresletet a gazdaságba, aztán szépen kiszállhat az állam onnan, de hogyha az állam, ugye egy válságban az történik, hogy az állam bevételei csökkennek, hiszen recesszió van, az adóbevételek csökkennek, ha megpróbálja ki egyensúlyozni a költségvetését, akkor megvágja a kiadásait. Na most konkrétan ez történik Németországban jelenleg, tehát egy csomó olyan életfontosságú kiadást, ami egyébként kellene, hogy ezt az infrastruktúrális lemaradást pótolják, hogy a humántőke lemaradást pótolják, de még durvábbat mondok, a zöld átállás finanszírozását is megvágták. Tehát mondjuk ahhoz, hogy a német polgárok vásároljanak elektromos autókat, német gyártású elektromos autókat teszem hozzá, ehhez szükség volt arra, hogy a német kormány támogatást nyújtott, tehát hogy a legtöbb kormány tesz ilyet, elektromos autók vásárlásához hozzájárult a kormányzat. Na, ezt most, ugye van ez a szabály, amiről beszéltünk, hogy nem emelkedhet az államadósság mértéke, kiegyensúlyozott költségvetés kell, ezt úgy hívják németül, hogy Schuldenbremse, azaz, hogy adósságfék, és ugye ennek a jelzőlámpa koalíciónak a egyik tagja az a liberális párt, aki ráadásul a pénzügyminisztert adja, és ez a Lindner pénzügyminiszter, hát ez egy elképesztő. Egyébként általában az FDP, a liberális párt, az egy ilyen nagyon dogmatikus híve ennek az adósságféknek, meg a kiegyensúlyozott költségvetésnek. A másik két párt nem egyébként. Voltam pár heten Berlinben egy olyan konferencián, ahol föltettek egy ilyen kérdést ilyen internet, vagy ilyen online szavazásra, hogy mi a legnagyobb problémája jelenleg, a konferencia a német gazdaságról szólt, hogy mi a legnagyobb problémája a német gazdaságnak, és akkor ott volt egy csomó ilyen lehetséges válasz, és nagyon magasan az adósságfék intézménye, hogy jött ki egyébként a konferencia résztvevői között, tehát hogy ez egyáltalán nem egy általános nézet Németországban, hogy ezzel mindenki egyetértene, de a német pénzügyminiszter ezt tolja, és gyakorlatilag megszüntették az elektromos autók támogatását, illetve az elektromos töltőknek, tehát hogy ahhoz, hogy működjön ez a rendszer, ugye rengeteg töltőt kell telepíteni, és azoknak is a kormányzati támogatását megszüntették, tehát gyakorlatilag az e-autókra való átállásnak a lehetőségét vágja el például az, hogy meg hát a befektetés a gazdaság versenyképességébe, ez az elképesztő dogmatikus ragaszkodása kiegyensúlyozott költségvetéshez, és egyetlen egy mondat, volt erről egy Pogi Podcast adás, majd mellékeljük a Substackbe, ugyanezt történt az 1930-as években, ugyanúgy a szociáldemokraták voltak kormányon, egy Rudolf Hilferding nevű pénzügyminiszter volt akkor, ő nem is liberális volt, hanem szociáldemokrata, és mondták neki, hogy ilyen keynesiánus alapon kellene élénkíteni a gazdaságot, mert nincs egy csomó németnek munkája, és ezt nem akarta megcsinálni Hilferding, hanem kiegyensúlyozta a költségvetést, és az 5%-os NSDAP, ugye Hitler pártja, hirtelen fölugrott 30%-ra, és gyakorlatilag választásokon kancellárrá választották Hitlert. Ugye ez kontrasztál a svédekkel, a svédek megcsinálták a keresletélénkítést, ez kontrasztál a japánokkal, a japánok is megcsinálták a keresletélénkítést. Tehát azokban az országokban, ahol megcsinálták, hogy sikeresen kilábaltak a nagy gazdasági világválságból, Németországban meg kifejezetten ahhoz vezetett a kiegyensúlyozott költségvetéshez való fiskális konzervatív ragaszkodás, hogy összeomlott a gazdaság, a szociáldemokratáktól elpártoltak a szavazók, és jött a náci párt, és jött Hitler. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy önmagában ez megmagyarázza Hitlert nyilván, tehát nyilván ezer más oka is van, kulturális, stb., de hogy egy hatalmas löketet adott a náci párt felemelkedésének a fiskális konzervativizmus. Most mit látunk? Szociáldemokraták kormányon ugyanezt csinálják, és egyre erősödik az Alternative für Deutschland, ez a radikális jobboldali párt, amiről beszélt.
Igen, és ez egyébként pont ugyanezeket a hullámokat és sebeket tépi fel, ugyanezeket a hullámokat veti, amiket emlegettél itt a német társadalomban, úgyhogy ezért is beszélnek róla nagyon sokat. Folytassuk innen, Németországról és a német gazdaságról beszélgetünk ebben az adásban. Ez a sajátos pogácsa, tehát Németország a témánk, és nagyon sok minden van, amit meg kéne fognom egy ilyen amőbaszerű valami most egyelőre az, amiről beszélgetünk, és nagyon nehéz körbehatárolni, de úgy tűnik, hogy rengeteg probléma van, ami különböző vektorokból hat a német gazdaság és társadalom szövetére. Ugye azt elfejtettük, vagy nem fejtettük el, körbeírtuk, de nagyon fontos megemlíteni, hogy az általad is említett energivende és a klíma átállás.
Ugye ez az egész energia átállás, tehát itt tulajdonképpen szerintem arról van szó, hogy egy nagy gazdaság végre elkezdte komolyan venni a klíma problémát, ami egyébként nem jellemző a nagy gazdaságokra, tehát amikor elkezdik kritizálni a németeket, és ez Magyarországon valami döbbenetesen elterjedt, hogy lám-lám a németek hogyan előrefutottak ezzel a klímaváltozással, aztán ugye hogy megszívták, mert újra kellett nyitni a szénerőműveiket. Hát ugye az a helyzet, hogy ez egy átmeneti dolog volt. Tehát akármit gondol, akárkiről, akármilyen politikai erőről bárki, a klímaváltozás az egy létező dolog, ez ellen a nagy gazdaságoknak is, meg a kicsiknek is tenni kell. Tehát az, hogy valahogy az üvegházhatású gáz kibocsátásodat csökkents, ahhoz tenni kell. És Németország volt az első nagy gazdaság, ami ezt komolyan vette ezzel a energiavende zöld átállás tervvel, ráadásul összpárti konszenzussal, tehát hogy a parlament minden pártja egyetértett benne, ráadásul ugye Angela Merkel vezetésével, tehát hogy konzervatív vezetéssel, szóval ez egy szuper dolog volt. Aztán ugye bekavart egy csomó mindent, tehát hogy ugye átmenetileg megemelkedtek a gázárak, kiesett az északi áramlat, persze újra kellett nyitni átmenetileg szénerőműveket, de egyébként ezeket meg szépen vezetik ki. Tehát az a sztori, amit itt elő szoktak adni, hogy lám-lám a németek túl gyorsan kivezették az atomenergiát, és rákényszerültek a gázerőművek újranyitására, hát most szépen ezeket vezetik ki, mert ez egy átmeneti ügy volt, és hát ugye akkor elfelejtik mondani, hogy hát az az ország, ami viszont atomerőművek próbálta megoldani ezt a problémát, Franciaország, ez ugyanolyan bajba került, hiszen ugye Franciaországot gyakorlatilag kidobták Afrikából, tehát ne felejtsük el, hogy Franciaországnak nincsen saját nukleáris fűtőeleme, tehát annál nagyobb függést, hogy Franciaország eddig mondjuk Máliból, meg Nizserből, meg ilyen helyekről szerezte be, most meg ugye ilyen Kazaksztánokból, meg ilyen helyekről kell beszerezni a nukleáris fűtőelemet. Tehát az milyen energiaönállóság, hogy neked kuncsorognod kell Kazaksztánban orosz dúsítású uránért, hogy egyáltalán működtesd a rendszeredet. Szóval én ezt egy elképesztő önáltatásnak gondolom, hogy ezt egy energiafüggetlenségnek vagy zöld átállásnak gondoljuk, amikor gyakorlatilag hát a francia villamoshálózati rendszer összeomlana, hogyha nem tudnának hozzájutni urához, amire egyébként jó sansza van, mert ezért ezek az országok nem a legstabilabbak. Tehát az, hogy Németország elindult a saját előállítású, helyben előállított zöld energia irányába, elég messzire eljutott, ez még akkor is egy jobb megoldás, hogyha átmenetileg igen, szükség volt olyan dolgokra, hogy nem tudom, vásároljanak máshonnan áramot, vagy szénerőműveket átmenetileg megnyissanak, de hogy hosszabb távon azt gondolom, hogy az lesz a jövő, amit Németország világ próbált csinálni, még akkor is, hogyha átmenetileg nehézségekkel állnak szembe. És hát ugye ennek van egy egész komoly vetülete, amiről majd szerintem külön beszéljünk, és ez pedig a német autóiparnak a szerencsétlenkedése. Tehát, hogy ennek ugye egyrészt miből állítod elő a zöld energiát, a másik problémát pedig ugye a közlekedési rendszered.
Hát sőt, ugye itt még a társadalmi problémákhoz az is hozzájárul, hogy jelentősen megemelkedett a népesség Németországban. Nyilván a bevándorlásnak köszönhetően is, és mindezzel a megemelkedett, de tényleg, hogyha a grafikont nézed, akkor az utolsó pár évben egy komoly ugrás tapasztalható
ebben. De én ezt inkább a megoldás részének gondolom, mert ugye hosszú időn keresztül az volt a probléma, hogy Németországban a demográfiai mutatók, tehát hogy azon keseregtek, hogy nincs elég gyerek, Németország nagy országból közepes országá fog visszaesni, és hát ugye mit tudom én, évszázad közepére a franciák, meg a nem tudom, törökök, meg ilyenek, tehát hogy egy csomó olyan ország lesz, ami sokkal nagyobb lesz, és Németország már nem lesz egy nagy ország, és akkor a, nem tudom, ez a szokásos rossz duma, hogy akkor nagyon kevés ember fog eltartani nagyon sok időst, ami általában sem szokott igaz lenni, de egy nagyon közkeletű elképzelés a fenntartható demográfiáról, és akkor ment ez a pampogás, hogy Németországban fenntarthatatlan a demográfia, és az elmúlt években meg hát a bevándorlóknak köszönhetően elkezdett nőni megint a német népesség, tehát például körülbelül 2 millió ukrán egyszerűen áttette a székhelyét Németországba, akik egyébként ott dolgoznak, értéket teremtenek, és hát az a tapasztalat, hogy ezeknek egy nagy része egyébként akkor sem menne már vissza, hogyha egyébként béke lenne Ukrajnában. Onnan mondom ezt, tehát például a jugoszláv háború tapasztalata ez volt, hogyha 95-ben Daytonban megteremtették a jugoszláv békét, és ennek ellenére jugoszláv utódállamokból tömegesen élnek ma is Németországban, Ausztriában, Svédországban. Tehát ezeknek az embereknek egy nagy része akkor sem megy vissza, hogyha már béke van otthon, és hát nagy valószínűséggel ez lesz, hogy tartósan azzal kell számolnunk, hogy sok millió ukrán Németországban fog dolgozni, ami egyébként tök oké, tehát hogy ez sok szempontból inkább a megoldás része, mint nem. Ez átmenetileg föltolja az AfD-nek a népszerűségét, tehát vannak kulturális feszültségek, de én továbbra is azt gondolom, hogy ezeket a kulturális feszültségeket sokkal inkább a gazdasági nehézségek okozzák. Tehát, hogyha mondjuk nem lenne adósságfék, ha a német kormány megtehetné azt, hogy mondjuk stimulálja a gazdaságot, nem lenne létbizonytalanság, akkor ezek a típusú kulturális feszültségek sem éleződnének ki. Tehát ahogy a 30-as években én azt gondolom, hogy most is inkább a gazdasági helyzet az alapja. Egy jól menő német gazdaságnál láttuk korábban, az AfD egy kis párt volt, sőt nem is létezett korábban. Most éleződtek ki ezek a helyzetek, nem attól, mert most hirtelen nagyon sok bevándorló lett, hanem attól, hogy a német gazdaság most rosszabbul megy.
Igen, amit mondasz, azt támasztja alá az is, hogy munkanélküliségi adatokat nagyon negatívra várták, ilyen 10 000 fős növekedést vártak a legutóbbi számolásra, és csupán 4 000-rel nőtt ehhez képest, tehát stabilizálódott a munkanélküliségi ráta, nem emelkedett drasztikusan, mint ahogy várták. Ugye ez is ugye azt támasztja alá, hogy ezek a bevándorlók is és a megnövekedett lakosságnál egyre többen dolgoznak, vagy kevesebben lesznek munkanélküliek, mint várták. Úgyhogy ez persze értéket teremti. Jó, hát itt azért maradt egy csomó nyitott kérdés, úgyhogy én javaslok egy Németország 2-t, mert van, amit még át kéne beszélni.
Bőven, tehát szerintem legfőképpen a német autóiparnak a sorsa az, amit ki kéne vesézni, mert hogy ez egy meghatározó iparág a Németországnak, úgyhogy csináljunk egy Németország 2-t, ahol nézzük meg ezt az autóipari átállás sztorit.
Oké, rendben van, ezzel folytatjuk majd tehát, és keressétek a Pogácsa Substacket is. Ezeket a keresőszavakat beütitek az internetekre, akkor biztos, hogy ki fogja dobni a megfelelő oldalt. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönjön is, sziasztok!
Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.